23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint a 4.-től 11. év folyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttér kérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstop komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 ezer családnak jelentett, mintegy 500 milliárd forintos megtakarítást. A frakció szerint a kormánynak be kellene tartania a korábbi ígéretét, és meg kellene védenie a családokat a plusz terhektől. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a kivezetés 10 és 100 ezreket érintene hátrányosan. A Honvédelmi Minisztérium rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre, kadétokra, mert hisz a fiatalokban. A debreceni Kratokvil Honvéd középiskola tanévzáróján a miniszter bejelentette, hogy új épület épül az intézményben. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy bevezetnének egy hétköznapi egyenruhát, és áttekintik az ösztöndíjrendszert is. A tárcavezető szerint a kadét program az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgenvizsgálatra kell vinni.
Az időjárásról.
A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
great Aunt Marie said at 103, write scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23, so just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. And though I walk through the valley of the shadow of death, though I know you are with me, my Father, my friend, your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Still waters run through any valley I could find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life. And I believe, yes, I believe.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő. Nyári tábor a Beregszászi református gyülekezetben.
Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választott, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
Ifjúsági találkozók Tisza keresztúrban.
2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
11. Méra világzenei csűrfesztivál.
Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támarozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben megvan szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok, imádkozhatok, szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet rögös útján.
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés. És hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok? Ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek száz érdeklődőt, mert 15 évesen a felső korát, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne. Minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és... persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyessével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem. 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgetünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül. Hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonin, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közös az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
Mit kell tudnod a napokról, kedden veszi kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, ötödik, hatodik, hetedik osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifi, ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalat 5 és 15 év között.
És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorkász program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
A Beregszászi Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollat papírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület, csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk megáltalunk.
Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk. Why you ever chose me? There's always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite. We'll all never get it right, but it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Let me go down, down, down.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei Katasztrófa Védelmi Felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohanmentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohanmentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabadidejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztállyal, tehát mondjam úgy a középkorosztállyal, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohanmentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Kluzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár di Passione, és ezen vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána 2 modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában 2 hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál. Tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz 1 embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre, és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami 3 szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában 2 ember egy csapat, és akkor így már van 2 kis csapatja egy mentőautónak, mert 4 ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leány önkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsit tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól a reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
meggondolom, hogy éles helyzetben, akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, tehát gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
Az elmúlt percekben Deák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tisza-Keresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tisza-Keresztúron?
2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A Krisznek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a Krisznek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb 2 órás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jó voltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodásan működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakirasztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalom nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis, ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha egy valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
A Krisznek Máramaros Lugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt, és van is az életedben, az mit ad neked?
Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út, nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni. Viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét,
a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más, vagy új az idei kiadás?
Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Run to the cross and be free, oh, be free.